Szálljon hangunk, és akkor utána, amit Tamás bácsi kér.
95 Isten szívén.
Az van nekünk itt.
395.
Ki megtalálta, az...
Ismert ének. Most egy kicsit úgy énekeljük, hogy témánkra gondolva.
62-es a füzet.
62-es.
Megvan a füzetben is, kitűnő. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozunk. Köszönjük, Urunk, az ajándékaidat, így azt is, ha segítő társat kaphattunk,
Különösen is hálásak vagyunk, ha hozzánk illő. Bocsáss meg, hogy annyi mindent, amit tőled kaptunk, elrontottunk már. Mert újra és újra győz bennünk az önzés, a büszkeség, a kényelem szeretet, vagy a hatalomvágy. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindezeken úrrá tudsz lenni. Kérjük tőled, segíts nekünk is úrrá lenni ezeken. Bocsáss meg, amikor dicsekszünk a sérelmeinkkel, és nagyon bután ápoljuk a keserűségeinket, mint akik nem tudnak megszabadulni tőle. Ajándékozz meg bennünket a megbocsátás szabadságával. Hiszen mi is csak abból élünk, hogy Te megbocsátasz nekünk. És mi kész vagyunk naponta elmondani neked, kérve tőled. Ó, mennyire irgalmatlan tud lenni a szívünk, mikor nekünk kéne cselekedni azt. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy lehet újra kezdeni. És így a kapcsolatunk, a házasságunk azzá lehet, amivé lennie kellene. Önmagunk miatt, a társunk miatt, a körülöttünk élők miatt egyaránt. Szabadíts ki bennünket az örökös sajnálkozásainkból, önmagunk sajnálatából, a vélt mártír szerepeinkből, de legfőképpen abból, hogy szeretni nem tudunk ugyan, de elvárjuk, hogy szeressenek minket. Tőled is ezt kérjük, és Te tudod igazán, mennyire tudunk szeretni téged, Urunk. Bocsásd meg nekünk, hogy irgalmatlan háborúkat tudunk vívni egymással. És sohasem önmagunk ellen harcolunk, a bűneink ellen, hanem azonnal a másik ellen fordulunk. Könyörülj rajtunk, hogy lehessen általad a mi kapcsolatunk, a házasságunk, olyan, amiben Te gyönyörködsz, nekünk hasznunkra van, látva azt mások számukra megáldássá. Könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, sok helyről olvashatnám az alapigénket, hiszen ma a házasságról lesz szó, néhány dolgot, néhány gondolatot, néhány mondatot szeretnék elmondani. Ezért kezdve a Biblia kezdetétől, amikor Isten megteremti a férfit és ad mellé társat, véletlenül se egy másik férfit, hanem valakit, aki hozzá is illik. Onnantól kezdve végigvonul a Biblián Istennek az a különös lelki gondozása, hogy férfinő kapcsolatát, magát, a házasságot ápolja. Ehhez most én tulajdonképpen a sok felolvasható ige közül a ma esti mondandómhoz, ehhez az Efézusi levélből olvasok két igeverset, és bár csak nem ezekről, nem csupán ezekről fogok szólni, de szeretném a felolvasott igével és az ige magyarázat döntő részével egyfajta irányultságát adni a bibliai házasságnak. Egyfajta sajátos irányultságát. Efézus 4, 26-27. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Házasság hete van. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Már nem is tudom, több mint 10 éve kezdődött ez. Arra nem emlékszem, hogy ki kezdte. Hogy végül is ez egy egyházi kezdeményezés volt, vagy más kezdeményezés volt. Bizony jó lett volna, vagy jó lenne, ha ez egy egyházi kezdeményezés lett volna, de ilyen értelemben most mindegy. A lényeg az, hogy van egy ilyen hét, amit fölkarol ez a mai országvezetés, mert számára fontos a család, és ezen belül fontos a házasság kérdése. És sokféleképpen támogatja azokat az alkalmakat, rendezvényeket, amelyek a nyilvánvalóan óriási válságban lévő intézménnyel, a házasság intézményével foglalkoznak. Úgyhogy ez egy jó dolog, hasznos dolog, és mi is élünk vele. Én azért ülök most itt, mert Tamás arra kért, hogy miután beszéltem a fifások közt kedden erről, ahova eljött néhány fér is legnagyobb örömömre, mert őket külön hívtuk, jöjjek be és beszéljem el nektek azt, ami mondandom van ezzel kapcsolatosan. Hát ezért ülök itt. Mondhatnátok persze, hogy ez nem érint mindnyájunkat ez a téma, de bizony mindnyájunkat érint. A házasság olyas valami, ami mindenkit érint. Először is azért, mert egy házasságból lettetek. Mindannyian úgy lettünk, hogy volt előttünk egy férfi meg egy nő, édesapa, édesanya, akiknek a kapcsolatából lettünk, érintettek vagyunk már itt. Aztán vannak itt olyanok, akik ténylegesen is házasságban élnek. Ténylegesen is házasságban élnek. Vannak olyanok, akik házasságra készülnek, és előtte vannak már. Vannak olyanok, akik már túl vannak a házasságon. Vannak olyanok, akik vágyódnak a házasságba, de nem látják egyelőre, vagy nem találják egyelőre azt, akivel az életüket szívesen összekötnék. Egy szóval mindnyájan érintettek vagyunk. Természetesen leginkább olyanok, mint én, akik túl vannak közel 5 évtizedes házasságon. Amiről tehát én ma beszélek majd az ige alapján, az olyas valami, ami érint mindannyiunkat. Vagy így, vagy úgy. Vagy ezért, vagy azért. De egyikünk sem lehet kívülvaló azokkal kapcsolatosan, amelyek elhangzanak ma este itt. Hogy is szokott kezdődni egy házasság? Most beszélhetnénk így is róla, hogy egy párkapcsolat, de nem akarom. Én biblikus vonalon akarok menni, és a házasságról akarok beszélni. Tehát, hogy is szokott az kezdődni? Hát, tele álommal, örömmel, boldogsággal, reménységgel, tervekkel, megértéssel, türelemmel, szép szóval, felsorolhatatlanul sok a jelző, hogy ez így szokott kezdődni. Aztán jönnek a mindennapok, hogy reggel fel kell ébredni, és indulni kell a munkahelyre, és dolgozni kell. És tervezni kell, hogy mit fogunk este enni, a hétvégén hova megyünk bevásárolni, van-e valamilyen program, és kezdődik a mindennapi élet közte rengeteg gonddal, bajjal, feszültséggel, ütközésekkel, finom kis surlódásokkal, de kivéthetetlenül. Nincs olyan házasság, amelyik nem jut bajba. Ilyen házasság nem volt, és soha nem lesz. Mert arra lenne szükség, hogy kettőjük közül az egyik bűntelen legyen. De ilyen nincs. Csak bűnös emberek kötnek házasságot. A szeretet szövetségében kötik, de sosem szabad elfelejteni, hogy az két bűnös ember. A házasság nem úgy van, hogy van egy nagyon rendes nő benne, és egy pocsék férfi, és fordítva se. És ha sikeres, az azért van, mert én egy nagyszerű nő vagyok, vagy nagyszerű férfi vagyok. Ha baj van, hát ő miatta van. Nem bizony. Minden házasság bajba jut. Nincs kivétel. Aki ma indul, és tele van, nagyon helyesen egyébként, romantikus, szép álmokkal, tervekkel, az jól teszi. De igen, biztosan tudnia kell, hogy minden házasság problémákkal fog küszködni. Csak idő kérdése, hogy megkezdődjenek. Bár gyönyörűen indul, ég, él a szerelem, a szeretet, eljön a pillanat, hogy megbetegszik a kapcsolat. És itt jön az első, és ma este talán a legfontosabb dolog, amire oda kell figyelnünk, hogy és akkor mit csináljunk. Én mit csináljak? Az nyilvánvaló, hogy valami baj van, megbetegedett a kapcsolatunk. Lehet, hogy még csak egyetlen egy ponton van baj, de megbetegedett. Ösztönösen azt csináljuk, hogy inkább nem beszélek róla. Inkább nem hozom szóba. Inkább úgy csinálok, mintha minden rendben lenne. Inkább úgy csinálok, mintha elfogadnám ezt a helyzetet, mintha rendben lennének a dolgok. De nem igaz. Nos, az az ige, amit felolvastam, az pontosan ennek a szellemi-lelki mechanizmusáról beszél, és a következményéről. Azt mondja az olvasott ige, ám haragudjatok. Igen, harag van már a szívemben miattad. Nem beszélek róla. Nem mondom ki. Nehogy azt hitt, hogy uralkodni akarok feletted. Féltem a kapcsolatunkat. Féltem. Már volt, hogy megégtem kapcsolatba. Inkább áttolom holnapra. Inkább beletolom a problémát a holnapba. Majd holnap megoldjuk. Majd holnap szóvá teszem. Majd holnap elmondom. Majd holnap megbeszéljük. Hihetetlenül komoly ez az ige, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Mindjárt folytatjuk. Vagyis ez azt jelenti, hogy a harag önmagába nem bűn. Ne ijedj meg tőle, hogy ha a kettőtök kapcsolatába először éled át, hogy föllobban a harag benned. Ez disznóság volt, amit csináltál. Ez disznóság, ahogy velem beszéltél. Ez fáj. A közönyöd, ahogy elmentél mellettem, hogy nem akartad észrevenni, hogy mibe vergődök. Hogy létezik, ha szeretsz? Figyeljétek meg ezt a nagyon finom igei distinkciót. Ám haragudjatok. A harag magába nem vétek. Nem bűn. Ám ne menjen le a napati haragotokkal. Ami azt jelenti, hogy bűnné lehet és lesz, ha áttolod a holnapra. Márpedig ösztönösen ezt csináljuk, nehogy megbántsam, nehogy fájjon neki, nehogy életünkben először összekapjunk, vagy újra összekapjunk. Mi lesz ebből? Ebből csak baj lehet. Szeretném ezt az igét jó mélyen a szívetekre helyezni. Ám haragudjatok! ám haragudj a férjedre, ám haragudj a feleségedre. Sokszor okkal, nyilvánvaló, de ha nem is, az, aki haragszik, az azt éli meg, hogy okkal. Itt jön az érdekes. És mit csinálsz? Ne vétkezz. Mitől, miből lesz, hogy lesz a haragból vétek, vagyis bűn, ha áttolod a rendezés napjától a holnapba. És ez később is legyen elfogadott szabály. Ám haragudjatok. Nem azt mondja az ige, hogy haragudjatok, már légy szíves, már kicsit húzd fél magad, azt mondd meg. Nem ezt mondja. Nem azt mondja az ige, hogy ha haragszol, az egy marha jó dolog. Sehol nem mondja. De azt mondja, hogy ám haragudjatok, ez előfordulhat. Csak vigyázz, mit csinálsz. Ne vétkezz. Vétek úgy lesz a haragból, ha holnappá teszed. Ezért mondja, hogy ne menjen le a nap. Mikor? A haragodon. A haragod napja, amikor harag van a szívedben. Ne menjen le a nap úgy, hogy ott marad, mert így lesz vétekké. Így lesz bűnné. Figyeljétek meg a Bibliába ezt, hogy milyen hangsúlyos, nem csak e tekintetben, hanem egyáltalán az, hogy ma, azzal szemben mindig, hogy majd holnap. Ma, ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet. Ma, ha szólít az Úr, engedj neki. És figyeljétek meg, hogy kezdődik, mikor meghalljuk Isten szájából azt, hogy ma, most kell megtenned, most kell mozdulnod, hogy kezdjük áttolni oda, hogy majd holnap. Templomai tele vannak olyanokkal, akik nem tudnak megtérni, mert mindig oda tolják, hogy majd holnap. Értitek, milyen életre halára szóló ez az ige? Ám haragudjatok, ám haragudjatok. Te ne vétkezzetek, ne menjen le a nap a ti haragotokon. Ne told át a haragodat holnapra. Abban a reménységben, hogy holnapig én ezt meggondolom. Lehet, hogy holnapra ez elmúlik. Nem múlik el. Lehet, hogy holnapra elfelejtem. Lehet, hogy magamba megbocsátok. Nem bocsáthatsz meg egyedül. Nem lehet. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, és ne menjen le a nap a ti haragotokon. A harag tartósító szere a holnap. A harag tartósító szere a holnap. A ma haragja a holnapban, a holnap utánban vétekké érik, bűnné lesz. Holnap ugyanis nehezebb lesz szabadulni tőlem. És bennem él tovább a rendezetlen baj. Mert amit nem rendeztem el, az él tovább bennem, mint baj. És tudjátok, a baj, a bűn természete az, hogy előbb-utóbb kirobban. Tudnélik, igazából nincs helye bennünk. Előbb-utóbb kirobban. Hiába tolod a holnapba, meg a holnap utánba. Úgy éltek, mint a galambok. Olvasom, 40 évi házasság után leszúrta a feleség a férjét. És érthetetlen a szomszéd, mint két galamb. Hát nem tudom, turbékolásért mit csináltak, de egy dolog biztos, hogy leszúrta. Mert valami élt benne, amit sose rendezett el. És a bűn ki fog törni. És harc lesz belőle először a két fél között, aztán háború, aztán pokol. Nem jó, ha haragszom valamiért a páromra, de ez önmagában még nem bűn. Nem jó, ha haragszol rá. De ez önmagában nem bűn. De ne vétkezzetek, vagyis ne menjen le a nap a ti haragotokon. És azért olvastam ide a következő verset, mert döbbenetes. Én soha nem értettem, hogy ez a két vers összetartozik. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. He, most jön a folytatás. Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Tudjátok, mit csinálunk olyankor, amikor ezt a játékot játsszuk? Hogy áttoljuk a holnapban? Helyt adunk az életünkbe az ördögnek. Piszok jól fogja érezni magát. Piszok jól fogja érezni magát. Jegyezd meg, ha nem követed a bibliai szabályt, hogy ám haragudj, de ne vétkezz, és ne menjen le a nap a te haragodon, helyt adsz az ördögnek a lelkedbe is. Mit vársz tőle? Ha ő helyet kap benned, valami jobb lesz? Valami meggyógyul? Valami kitisztul? Valami rendbe jön? Az a neve, hogy szétdobáló. Ez a diabolos ezt jelenti. Diaballon. A labdát szétdobó. Ez a sátán neve az ördögé. Az fog történni, hogy szétdobálja a kapcsolatot. Az ördögnek helyet ne adjatok. Ugye milyen halálosan komoly két igevers, és milyen fantasztikus, ahogy összetartozik a kettő. Testvérek, helyet adni az ördögnek azt jelenti, hogy megtűrök egy bűnt. Valamit, ami közénk állt. Feszültséget okozott. Rendezetlenséget, amit tisztázni kellene. Megbántást. Önzést. Figyelmetlenséget. Ami megbetegítette a kapcsolatunkat. És ezért bennem fájdalom és harag van. Lehet, hogy még csak egy ponton sérült a házasságunk, lehet, hogy még nem súlyos a helyzet, de aki elszenvedi, abban nőni kezd a keserűség. És a Biblia egy helyen beszél arról, hogy a keserűség felnő. A keserűség nem leül a lelkem aljára, hanem a bennem támad keserűség elkezd felnőni. Keserűséggel a szívben pedig olyan lesz a házassági légkör, amelyben mindig nehezebb lesz megbocsátani is, és bocsánatot kérni is. Olyan lesz a légkör, amelyben az ördög a szétdobáló helyet követel és kap, és fantasztikus, félelmetes dolgokat kezd bennünk csinálni. Észrevétlen belső érzelmeket mozgató gondolatokat, képzeteket, képzeleteket támaszt bennünk. Mondok ilyet. Hogy lehettem ilyen hülye, hogy pont hozzámentem? Volt olyan az életemben, aki igazán szeretett. Az nem így viszonyulna hozzám. Az megértene igazán. Annak fontos lenne a könycsepp a szemembe. Az olvasna a mozdulataimból. Én bolond. Hogy köthettem össze vele az életemet? Az igazán szeretett. Félelmetes, hogy az ördög, ha helyt adunk neki, hogy kezdi el a képzelet világunkon keresztül szétválasztani a kapcsolatunkat. Ebben semmi valóság nincs. Nincs egy telefon, hogy fölhívtam. Nincs egy szó. Csak a gondolataim, a képzeletem, amiben elkezd uralkodni. A fantáziám, amelyet elkezd megmozgatni. És mindig arról fog szólni, hogy volt valaki, aki igazán volt valaki, az nem így bánna velem. Annak én tényleg fontos lennék, annak a szó, hogy szeretem, azt jelenti, hogy szeretem. Hogy dönthettem ilyen rosszul? Észesen vesszük, hogy ebben a ördögnek helyt adott szellemi-lelki állapotunkban hogy kezdődik egy folyamat, amelyikbe elkezd elválasztani bennünket egymástól, de van még egy lépcső, Istentől. Mert amíg Istentől nem tud leválasztani, addig mindig erősebb vagyok a társammal. Ezért elkezd Istentől leválasztani. És észrevétlenül elindul bennem egy folyamat. Értitek ezt, hogy mit jelent, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ne menjen le a napati haragotokon, és helyt ne adjatok a gonosznak, a sátánnak. Helyt ne adjatok. És abban a pillanatban, amikor nem rendezem, akkor, amikor rendeznem kell a társammal, amit rendeznem kell, áttolom a holnapba, aztán a holnap utánba, egyre keményebb lesz a szívem közbe felé, mert ugyan mitől enyhülne, mitől gyógyulna, mitől tisztulna, mitől változna, semmitől, akkor elkezd szétválasztani le Istentől, el egymástól, és meglódítja a gondolatvilágomat, és elkezd játszani velem. Nem én játszom a gondolattal, a gondolat játszik velem. A képzelet világában. Csak zárójelesen megjegyzem, hogy a képzelet világában nincs valóság. A képzelet világában sosincs valóság. Ezért is ördögi. Mint hogy a képzelet világában Istennel nem lehet találkozni. Emberek szokták mondani, hogy ő hisz Istenben. Mondom, és találkoztál vele? Hogy? Hol? Mikor? Itt. Egy általa elképzelt Istennel. Nincs ott. Istennel a képzelet világában nem találkozhatsz. A képzelet világa a valótlanságok világ. Ott a keserűség nő fel. Ez lesz majd a házassági hajszárrepedés. És ahol tudjátok, van egy repedés, döbbenetes dolog, egy sziklán egy kis repedés. És csak idő kérdése, hogy a repedés szakadék legyen. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ne menjen le a haragati napotokon, ne vigyétek át a holnapba. Kedves testvérek, a feszültségek megterhelik a házasságot, de minden rendbe jöhet, és lehet újra kezdeni. Minden rendbe jöhet, és lehet újra kezdeni. Előről nem. Az óriási tévedés, mikor valaki azt mondja, hogy te kezdjük előről. Nem lehet. Előről nem lehet kezdeni. Újra kezdeni lehet. És kell is. És kell is. De el ne hidd, hogy előről kezdhetsz valamit. Ahol a keserűség gyökere elkezdett felnőni. Ahol egy bűnt áttoltatok a holnapba, a holnap utánba. Meg lehet gyógyulni. Újra lehet kezdeni. De előről már nem. Azért lehet meggyógyulni, mert azt mondja az ige, hogy ne menjen le a napati haragotokon. Ugye minden nap elmondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, meg azt is, hogy amiképpen én is megbocsátok az ellenem vétkezőnek. Milyen jó, hogy Jézus ezt naponta elmondatja. De igaz ez? Igaz a férjemre? Igaz a feleségemre? Igaz a kapcsolatunkra? Igaz a házasságunkra? Milyen jó, hogy van megbocsátás. Isten megbocsát, és nekem is megvan a lehetőségem. A keresztény ember tudja, hogy életem minden bűnének, vétkének, házassági betegségeinek és problémáinak az igazi megoldása Krisztus kereszténél van, és miután egy keresztény ifjúsági körben vagyok, engedjétek meg, hogy feltételezzem, hogy tudni mindnyájan tudjátok, hogy ez így van. Semmi az életünkben nem oldódik meg Jézustalanul. Csak a keresztfán függő Jézus Krisztuson át van bármire megoldás. Hiába akarod kikerülni, nem fogod tudni kikerülni. Jézus nélkül nem fog menni. Hát akkor nézem majd az órát. Hol támad feszültség két ember között egy házasságban? Ha most úgy papírt osztanék, és azt mondanám, hogy nálatok hol szokott támadni, vagy a párkapcsolatotokban, akkor meglátjátok, van egy pont, ahol mindig, ahol kulminál. Egy kicsit hagyom, hogy törjétek a kis fejeteket rajta, nem olyan nehéz megtalálni. Mi szoktunk összekülönbözni? Azon, hogy akarom. Az akarásainkon. Én nem úgy akarom. Én másként akarom. És itt két verzió van. Az egyik, hogy mind a kettő mást akar. Van ilyen. Házasságban élnek, de mindig mást akar a kettő. Ementáli sajtot, vagy nem tudom, micsoda sajtot. Na, de az ementáli is jó, de ez is jó, de az jobb, amit én mondok. Én jobban tudom. Nekem igazam van. Én férfi vagyok. Én ezt jobban tudom. Én nő vagyok. Én ezt sokkal jobban tudom. Kinek van igaza? Az én igazam legyen valóság. Ahogy én akarom, úgy legyen. A másik verzió, hogy az egyik mindig visszalép. Ugye erre szokták, legyen úgy anyukám, ahogy akarod. De soha el ne felejtsétek, aki az akaratunknak állandóan kell, hogy engedjen, azt mi taszítjuk örökös keserűségbe és boldogtalanságba. Mi taszítjuk? Nehogy azt gondoljátok, hogy az, akinek mindig azt kell mondani, ó, igen, anyukám, ó, igen, apukám, föltétlenül anyukám, föltétlenül apukám, hogy az úgy is gondolja. Az akarom, ahol a párkapcsolatok igazi problémája mindennapi életben kicsúcsosodnak. Jó, 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 de hát akkor kinek az akarata győzött? Hát végül is valakinek csak győznie kell, hogy ementáli lesz ebből, vagy füstölt csaj. Hát végül valakinek az akarata mindig győzön. Jobb, ha az enyém győz, apukám, mert én ezt jobban tudom. Tudjátok, az a furcsa dolog ebben, de érdemes rajta gondolkozni, hogy amikor Isten megteremti a férfit, aztán a nőt, elhangzik az ige, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy többé már nem kettő, hanem egy test. Egy testnek ott lehet két akarata. Hát ez azt jelenti pont, hogy egy dolog a megoldás itt az, hogy Isten akarata valósuljon, meg nyilván nem az ementális sajtról beszélünk. Egy akarat van, amit engedjetek győzni a házasságotokban. Az a jó akarat. Az pedig az Istené. Alázat kell hozzá. Mert ha bármilyen napi probléma van, ugye négy gyereket neveltem, éppen elég sok mindenen átment az életem, ahhoz, hogy tudjam, hogy szinte naponta van konfliktus. Hogy adjon az Isten bölcsességet, alázatot, értelmet, hogy az akarásaink benne találkozzanak. Hogy Uram, te mit akarsz? Te mit akarsz az életünkre? Legyen gyerek, ne legyen gyerek. Most jöjjön, ne jöjjön. Hogy legyen, mint legyen. Kis és óriási nagy dolgokban. Ez az én testem. Majd én megmondom, hogy hogy legyen. Majd én ezt eldöntöm. Nekem jogom van hozzá, és egy csomó ilyen van. Ez nekem jár. Ha Isten akaratát keressük, az lesz az egyetlen jó akarat a házasságunkban. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondani arról, hogy van gondolatod, látásod, elképzelésed. Dehogy kell lemondani. Dehogy kell lemondani. Beszélgetni kell róla azzal a nyitottsággal, hogy nem úgy van, hogy uff, szólt az indián, és az ügy befejeződött. Én megmondtam, és itt a vége, anyukám. Itt a vége. Ne okoskodj már. Az okos itt én vagyok. A szép is én vagyok, a jó is én vagyok, az igaz is én vagyok, meg a pápánál is. Pápá, mert ő csak ha ex-katedra nyilatkozik, akkor tévedhetetlen. Ellentétben velem, aki mindig mindenben tévedhetetlen vagyok. Én meghalok attól, amikor ezt hallom emberek. Ó, tudom én az. Mindegy, miről beszélsz. Ha, tudom én az. De szerencsés ember. Kérdezik, mi minden tudás lehet ennek a fejébe? Vagy kong, mert hogy az üres hordó kong. Mert nincs benne semmi. Megütött, ó, tudom én ezt. Eljutni Isten akarata kereséséig, és annak engedelmeskedni. Ne adjatok helyet az ördögnek. Mondok egy-két gyakorlati tanácsot. Ne adjatok helyet az ördögnek. Helyet adok az ördögnek akkor, ha úgy tekintek a társamra, hogy mit is kaptam én tőled? Javítok. Mi mindent nem kaptam én tőled? Más asszony kapott. Más férj kapott. Engem megszegényítettél. Elképesztő tud ez lenni. Azt bezzeg elviszik, nem tudom én hova. Az bezzeg megveheti azt. Az bezzeg. Mit is kaptam én a férjemtől? Hát gyakorlatilag semmit. Mit kaptam én a feleségemtől? Pedig nekem járna. Mi az, hogy csak egy másik feleségnek jár? Nekem miért nem jár? És akkor megszólal Pál apostol, és azt mondja, hogy mi erősek, tartozunk a gyengébbnek. A keresztény szemlélet, a másként látás, az így van, hogy tartozom. Mivel tartozom én a feleségemnek? Mivel tartozom én a férjemnek? Nem mit nem kaptam meg tőle. Én mivel tartozom neki? Kapott tőlem megértést, gyöngétséget, figyelmet, elsőbséget, türelmet, megbocsátást, szerelmet, szeretetet? Ha tartozol, akkor meg kezdj el törleszteni. Kezdj el törleszteni. Ez a keresztény szemlélet. Gondolj csak végig. Nem ő, azt mondja az ige, a sorrend ez. Mivel tartozom én? Mi erősek, tartozunk, mondja Pál apostol. Igen, a keresztény ember tartozik. Tartozunk. Hát törlesz. Ne zsarolj, ne ügyeskedj, ne trükköz. Törlesz. Azon törd a fejed, hogy mivel tartozol a társadnak. Ne azon, hogy mivel tartozik ő nekem, mit nem adott meg, mit nem kaptam én meg tőle, hanem azon, hogy mit nem adtam én meg, mivel tartozom én neki. Törd törleszd, amivel tartozol. Aztán ne fektesd bölcsőbe a sérelmeidet, ne dajkáld. Megbántott, jó, megbocsátok, de nem felejtek. Beteszem a bölcsőbe a sérelmemet, és dajkálgatom. Egyik kezem a babát, a másikat a szörnyű dolgot, amit elkövetett ez a mocsok férjem ellen. Te baba, föl ne ébredj. Maradj itt, mert örökré dajkálgatlak, hogy bármikor rád nézek, hogy milyen szörnyű disznóságot csinált ellenem ez az ember. Ez az asszony. Megdöbbentő. Sok-sok évvel ezelőtt bejött hozzám egy nagyon mutatós, szép fiatal asszony. Egy barátnője küldte hozzám, válságban volt a házasságuk, hogy beszélgessek vele. Sose ismertem. Komoly templomba járó asszony volt, nem református. Beültünk az irodába, kezét csókolom, tessék parancsolni. Hát biztos tudja a lelkész úr, hogy azért jöttem, mert a házasságunkkal nagy baj van. Mondom, hallottam attól, aki kommentálta ide nekem, önt szeretném öntől hallani. És elkezdődött egy marha intelligens értelmiségi nő volt, és elkezdődött egy jó órás beszéd arról, hogy milyen mocsok szemét házasságtörő disznó a férje. Ültem és hallgattam. Magáról egy szót sem mondott, mert ugye ez gyalázom, az azt jelenti, hogy én pedig fönt vagyok a hegy tetején, a példa, a hibátlan, ez a mocsok meg. Ültem és hallgattam. Eltelt egy óra, mondom neki, bocsásson meg, fölálltam, na most kinyitom az ablakot, mert nagyon büdösen tetszett csinálni. Gyerekek, lángőrös lett a nő feje, félreértette először, hogy mit mondtam. Mit mondott a lelkész úr? Nagyon büdösen tetszett csinálni, és nem bírom tovább. Kinyitottam az ablakot, azt hittem szétdurrad a feje szegénynek. Azt mondta, de nem értem, mondom, de én megmagyarázom. Mártír szagot tetszik tudni, és annál büdösebb nincs. Egy órája tetszik itt a mártír szagot engedni. Elviselhetetlen. Tudja mit? Becsukom az ablakot, és most megfordítjuk, jó? Maga hívő ember? Igen, az vagyok. Hisz Istenben? Igen. Hiszi, hogy Isten előtt áll, amikor megszólal? Igen. Jó. Akkor most kezdje elmondani, hogy megcsalta-e a férjét. Rám nézett, még lilább lett a feje. Aztán lehajtott, és annyit mondott. Igen, de bosszúból. Nem, mondom, ezt felejtsük el, ez az előző mártír szakhoz tartozik. Már itt sincs. Szóval semmi különbség, de ő többször. De mondom, miért nem ezzel tetszett kezdeni? A férjem egy utolsó házasságtörő disznó, én pedig nem egy szent szűz vagyok, hanem én is házasságtörő disznó vagyok. Azt mindegy, hogy miért. Tetszik tudni? Teljesen mindegy, hogy miért. És tudjátok, örökre bennem maradt, hogy irgalmatlanul nincs bocsánat, sorolta a férjének, hogy a eljegyzéstől kezdve, mara jóképű férfi volt, ismertem, fűvel, fával csalta. Ahol mondta ő, hát aztán én nem álltam ott, de ő szerinte fűvel, fával egy életen át, állandóan csak mecsatai, és annyi keserűség gyűlt össze benne, hogy ő eszbe belepusztul, és ő nem bírja tovább, és el fog válni, és azért jött idő, hogy én erősítsem meg, hogy neki el kell válnia, mondtam, nem elválnia kell, megtérni. Micsoda? Mondom, megtérni. Hát először is nem a férjéről kell beszélni, hanem magáról. Igaz? Hajtsuk meg a fejünket, és kérjen bocsánatot Istentől, hogy annyiszor bűnt követett el a férje ellen. Kezdjük? Ma is barátok vagyunk egyébként. Méghozzá nagyon jó és közeli barátok vagyunk. Testvérek lettünk. De döbbenetes, ahogy valaki nem tud megbocsátani, egyszerűen képtelen rá, belehal, beleszakad a szíve. Nagyon nehéz időszakom volt vele, aztán nagyon sokszor voltunk együtt, beszélgettünk. De elmondok egy másik jobb végződésű történetet erről, hogy nem tud megbocsátani. Olvastam ezt, hogy egy asszony ott hagyta a férjét 3 gyerekkel. Egy este összecsomagolt, és mire a férje hazaérkezett, már csak a 3 gyereket találta otthon. Az asszony elköltözött, és évekig azt se tudta, hogy hol van. Egyedül nevelte a 3 gyereket, etette, óvoda, iskola, fürdetés, bevásárlás, mindent egyedül csinált. Soha nem is kereste a feleségét, bár szerette, nem nyomozott utána. És eltelt jó néhány év, és egy este a kisebbeket fürdette, amikor nyílt az ajtó, mert a zárba nem cserélte le a belső részt, hogyha mégis hazajön egyszer a felesége. Nem ám a büdös, bocsánat, kurva után kicseréljük az át, be nem tolja ide a rohadt pofáját, többet a mocsok. Nem cserélte le. És egy este, sok év után hazajött az asszony. Bedugta a zárba a kulcsot, és az volt benne, hogy később elmondta, ha kicserélte a zárat, tudom, hogy nem akar látni többé. Aztán elfordította, és kinyílt az ajtó. A férje a kád fölé hajolva mosdatta a legkisebbet. Hátra nézett, és annyit mondott, de jó, hogy megjöttél, kedves, gyere segíts. És soha szóba nem hozta, hogy mit tett a felesége. Ő igen, a feleség igen. A férje megbocsátó szeretete törte össze igazán. És én azért szeretem ezeket a történeteket, mert ezek valóságos történetek. Ezek a kereszténység jó illatát árasztják, erejét és csodáját. Az előző körben beszéltem a két dologról, még amiről itt már nem fogok, az egyik a megcsalnak akkor, a másik pedig, hogy hozzámentem valakihez, összekötöttem az életemet úgy, hogy egyikünk sem volt hívő. Aztán én hitre jutottam, és akkor láttam meg az óriási különbséget, mit csináljak. Érdekes dolgok, de azt gondolom, hogy mi még ott nem tartunk, ahol ez a két problémakör mozog, úgyhogy ezekről külön nem fogok beszélni, de valamiről még szeretnék. Egyszer Gyökösi Bandi bácsi, akit én jól ismerhettem, mint fiatal lelkész, akkor volt az ismertségének és áldatszolgálatának a csúcsán. Ha valaki a keleti pályaudvaron csütörtökönként felszállt a 20-as vagy a 30-as buszra, ő Újpesten lakott, mindig bemondták a kommunizmus idei alatt is, mikor odaérkeztek a templomát, Gyökösi klinika, hogy aki kereste, hogy hol kell leszállni a Gyökösi Bandi bácsihoz lelki gondozói beszélgetése, azt tudja meg, Gyökösi klinika leszállás. Általában kiürült a busz, ahogy mondták, én tudom, hogy hogy volt. És egyszer a Bandi bácsi mondta azt, hogy egy házasságot csak ketten ronthatnak el. Ugyan nincs, hogy ő elront. De nyet soha, ezt mindig ketten rontjuk el. Ezért mondtam, két bűnös szív, szeretett szövetsége. Nem úgy volt, hogy azért ment tönkre, mert az a disznó ember, vagy azért ment tönkre, mert az a fránya asszony. Ne. Csak ketten sikerül elrontani a házasságot. De ebből az is következik, hogy csak ketten tudjuk helyrehozni. Csak ketten. Külön-külön nem megy. Csak együtt. Méghozzá a Szent Harmadikkal kiegészülve, Jézus Krisztussal. Pál apostol egyszer azt mondta a házasságról, aki nem házas, sose volt házas Pál apostol. Ez nem jelenti azt, hogy ne tudta volna a mélységeit is Isten lelke által a házasságnak. Egy helyen azt mondja, hogy ahogy Jézus Krisztus szereti az anyaszentegyházat, figyeljétek a mértéket, ahogy Jézus Krisztus szereti az anyaszentegyházat, úgy szeresse a férje az ő feleségét. Először az ember ezt meghallja, és miért érdekes ez, hogy mit jelent? Hát csak gondoljátok el. Mit jelent az, hogy Jézus szereti az anyaszentegyházat? Melyiket? A világ keresztény anyaszentegyházát, az európai anyaszentegyházát, Magyarország anyaszentegyházát. Mi szeretni való van az egyházba? Ti úgy látjátok, az egyház egy olyan szép dolog, hogy azt tényleg lehet szeretni. Hát még ha azt mondom, hogy az egyház egyháztagokból áll. Ugyan mi szeretni való van az egyháztagokból? Mi szeretni való van bennem? És benned? Értitek, milyen fantasztikus dolog, amit Pál mond? Azt mondja, hogy ahogy Krisztus szereti az anyaszentegyházat. Hogy szereti? Belehal, annyira szereti. Az egyház te vagy, meg én. Meghal értünk, úgy szeret. Mit jelent ez a házasság kapcsán? Valami egészen különös dolgot mond ki Pál. Hogy lehet, hogy nincs benne igazán mit szeretne, mert hazug disznó a férje, mert iszik, mert nem tudom én milyen. A feleséget avalagát rázza örökké, pénzt költeni, itt sorolni lehet ezzel dolgot. Mi szeretni valóban? De mi szeretni való van bennünk, mint keresztény emberekben? Gondoltatok már erre? Ha valakivel találkozunk, azt fogja mondani, Istenem, de csodálatos ember volt. Nem tudom, hogy miért. Mi van, de valami. Ezt szokták mondani? Egy fázt. Akkor Jézus mit szeret bennünk? Hogy tudunk megbocsátani egymásnak? Nem igaz. Hogy tiszta a szívünk a másik felé? Nem igaz. Hogy tiszták a gondolataink? Nem igaz. Vasárnap erről fogok beszélni, hogy ti szentek vagytok, mondja Isten. Micsoda? Szentek? Így néznek ki a szentek? Mi szeretni való van bennünk? Azt mondja Pál, ahogy Jézus szereti az anyaszentegyházat, ti férjek úgy szeressétek a feleségeteket. Elképesztő. Egyszerre csodálatos. Így szeressük egymást, ha nincs is mit szeretnem benne. És ha már szóba hoztam Bandi bácsit, befejezem vele. Gyökösi Bandi bácsival. Egyszer azt mondta, hogy a házasság egyik titka, ha megértjük a Szent Három M betű, mint a Miklós lenne, M. És azt ajánlotta a hozzájáró fiatal házasoknak, hogy ha tud hímezni az asszonyka, vagy tud valahogy kötni, vagy ha férfi tud kerámiával, vagy fával dolgozni, vagy akkor készítsenek valamit, ami csak a kettőjük és az ő szobájukban van letéve. Ezzel legyen 3M betű. Az első M azt jelenti, hogy más. Hogy az én társam egészen más, mint én vagyok. Más az alakja, más a formája, más a gondolkodása, más az érzelemvilága, más az öröme, más a bánata. Mindenestől fogva más. A másik M betű azt jelenti, hogy másként. Mindent másként lát, mint én. Mindent másként gondol, mint én. Másként érez, másként álmodik, másként tervez, másként szenved, másként sír, másként kér. A harmadik pedig azt jelenti, hogy mégis szeretem. Bár más, egészen. Bár mindent másként, mint én. Mégis szeretem. Ez annak idején fiatal ember voltam, és fiatal pap bennem maradt örökre. És amikor gond van, sokszor eszembe jut, hogy még mindig nem tudod megtanulni Tamás igazán, hogy ő más. Hiába akarod, hogy olyan legyen, mint te. És másként. Hiába akarod, hogy úgy legyen, mint ahogy te. Ő másként. És ez ne elválaszol, hanem értsd meg, hogy ezt jelenti, hogy Isten egybe szerkeszti a mást a mással, a máskéntet a máskénttel. De ezt elhordozni nagyon-nagyon nehéz. Megálltok egy bolt vitrínje előtt, próbáljátok ki, tök mindegy, hogy mi van benne, zöldség, vagy ruha, vagy cipő, tökéletesen mindegy. Álljatok meg, és beszéljétek meg, hogy egy percig nézzük, utána megmondom, hogy mit néztem. Jó? Te is. Meglátod, tökéletesen mást fog nézni, meg látni, mint te. Mert ő más. És hiába mondom, hogy nem látod? Hogy, ha ilyen hülye vagy, vak vagy, nem látod? Nem, ő nem azt látja. Te is vak vagy, nem azt látod, amit ő. De a harmadik hogy mégis szeretem. Csináljatok otthonra egy kis fali táblát. Más, másként, mégis. És hányszor fölhorkam bennetek valami, csak nézzetek a táblára. Én hülye. Hát persze, hogy ő egészen más. Én bolond. Hát persze, hogy mindent másként érez, gondol, lát, mint én. De olyan jó, Uram, mégis szeretem. És csak ő kell nekem. Akkor is, ha más, ha másként is, mégis. Senkivel el nem cserélem. El se cserélném. Csak ő kell nekem. Segíts ebben, Uram, hogy így legyen. Imádkozunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szereted az egyházat, és a te szereteted a mérce, a mérték. Taníts bennünket hozzád hasonlóvá lenni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg bennünket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Tamás arra kért, hogy szóljak, hogy várjátok meg, mert valami, gondolom, hirdetni valója, vagy valamilyen van még. Jó? Na, buzduljatok fel. Valamit énekeljünk, Máté? Hol vagy?
Jó. Jó, vallásos lesz. Csak az, nem azt mondom, hogy vallásos lesz. Egyet. Máté, aztán annyit énekeljünk.